Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 8 perc. Köszönjük, hogy velünk tartanak, bennünket hallgatnak. A héten csütörtökön, július 2-án volt a Boldogságos Szűz Mária látogatásának ünnepe Erzsébetnél, közkeletű magyar elnevezéssel Sarlós Boldogasszony napja. Az ünnep kapcsán beszélgetünk Nagy Vendel atyával, a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony templom plébánosával. Szeretettel köszöntjük, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenek kellene. Én is szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit.
A templom búcsú ünnepe az most vasárnap lesz, vagy a napján is ünnepeltek?
Napján tartottunk Szent Misét, de igazából vasárnap ünnepeljük, mert hétköznapra esik, és ilyenkor kevesebben vannak a templomban. Mindig a rákövetkező vasárnapon tartjuk az ünnepet.
Hogyan zajlik a templom búcsú? Lesz-e valami rendkívüli dolog, vagy a megszokott módon lesz Nagy Kanizsán a Sarlós Boldogasszony templom búcsú napja?
Hát egyrészt a megszokott módon történik, a másik, hogy a búcsú előtti nap, a mai nap a zenekar, a gitáros zenekar, az tart egy ilyen családi napot a közösségi háznál a Prébánya udvaron. A rákövetkező héten meg szokott lenni mindig a kis búcsú, amikor egy főző nap van ilyen versenyszerűen. Persze nincsenek külön díjak, csak elismerések, hogy milyen jó volt az az étel, amit készítettek, és akkor egy ilyen közösségi összejövetel van, akkor 80-100-an, mikor, hogy ki már kirándul, ha itthon vannak, akkor többen vannak, ez a következő héten szombaton lesz.
Tehát ez egy hosszabb ünneplés. Így szokták minden évben?
Igen, ez a fajta ünneplés, amit régen búcsúnak hívtak, meg nagy családi összevetelek voltak, ez már úgy kezd kihalni, főleg itt a városi szinten, hiszen a városban manapság már nem tartják úgy a kapcsolatot egymással, meg a családok is általában ilyenkor nyáron mindenki kirándul, hol külföld, hol a Balaton, és hát így nagyon nehéz. Vannak páran, akik vendégeket várnak, de nem ez jellemzi túlnyomó részt a hívő közösséget.
Egy különleges időszakon vagyunk túl, a járványnak az időszakán. Hogyan vészelték át, idéző jelbetéve ezt a vészelték át kifejezést, hogyan élték meg ezt az időszakot, hogyan élte meg a nagykanizsai Sarlós Boldogasszony?
Nehéz volt, módszereket kellett kitalálni itt az egyházközségben. Mi azt a gyakorlatot alkalmaztuk, hogy virágvasárnap előtti héten elkezdtük a szentségimádás, nyilvános szentségimádás, és a végén kimentem a templom elé, és megáldottam az országot, a város, meg a kiskanizsai közösséget, és ezt végig gyakoroltuk. Aztán a szentségimádásra igazából az elején csak a fiatalok mertek bejönni, az idősek kint voltak a templom előtt, éltek itt a vírustól, a közösségben meg hát az volt, hogy nem jöhetnek a 65 év fölöttiek a templomban, még nem volt megengedve, és hogy vége volt a vírusnak, ezt folytatjuk tovább a szentségimádást ugyanúgy, minden nap végezzük este 6-tól 7-ig a szentség imádást, a hétvégi napok, amikor este van a szentmise, 6 órakor, akkor egy 7 órával később kezdünk, 7-től 8-ig van a szentség imádás.
Tehát kihelyezték minden nap az oltári szentséget a járvány ideje
Igen,
alatt
is? A templomban egy órás szentségimádás volt, és a végén áldottam meg az országot, a várost, meg a hívő közösséget.
Online szentmise közvetítés volt a templomból?
Nem, ezt nem végeztük, mert végül is ehhez technika kellett volna. Nem volt a lehetőség a számunkra. Én magam sem vagyok annyira így technikai ember, és hát amúgy is itten lehetett több csatornát nézni, és hát 8-10 közvetítés is volt szinte hétvégén, meg hétköznap is, amit tudtak nézni a híveink, aztán külön ebben nem vettünk részt, miséztünk, és azokat a miséket, amelyeket felvettünk, azokat mind elmondtuk a hétköznapokon, vasárnapokon egyaránt.
Az atya mit tapasztalt, hogy ez az időszak kicsit talán úgy szétszórta a közösséget? Nehéz volt újra összegyűjteni az embereket?
Hát igen, ezt tapasztaltam, hogy amikor a legelső mise volt, amit nyilvánosan lehetett végezni, talán az egy harmada volt, aztán eltelett egy hét körülbelül a fele, eltelett megint egy hét, körülbelül a kétharmada, ugye a 3-4 vagy 5 hét után, hát körülbelül olyan 80%-a jött vissza. Aztán belejött a nyár, ami a mi közösségünket még jobban szétzilálja, hiszen nagyon soknak a Balatonon van telke, mindenki kimegy, főleg amiatt, hogy a gyerekek most itt otthon be voltak zárva, nem volt iskola, távoktatás volt, emiatt fokozottan volt igény, hogy kimenjenek a családok a Balatonra, akiknek van villájuk, és ott töltik az időt, hogy gyerekek is kiszabaduljanak, ez látszik a miséken, de azért hál' Isten vannak, jövővegetnek a templomban.
A közösségek sem nagyon tudtak összejönni, ez is gondolom nehézséget okozott az elmúlt időszakban.
Igen. Igen, ez mindenképpen. Ezért végeztük ezt a napi szentségimádást, hogy legalább találkozzanak a szentség Jézusra valamilyen szinten.
A hitoktatást hogyan oldották meg?
Ugyanúgy, mint a többi iskolákban, ez a távoktatás keretében.
Igen, hát reméljük, hogy újra összejön a különböző hát, közösségek és a egyházközség összetartozását, ez erősíteni fogja, meg a búcsú ünnep is. Az atya számára mit jelent, hogy egy Mária titulusú templomnak a plébánosa?
Számomra mindenképpen sokat, főleg itt a Sarlos Boldogasszony szüzője látogatása Erzsébetnél. Én amikor idejöttem a plébániára, akkor azt mondottam, hogy a látogatásban személyek találkoznak egymással, és a személyek találkozása az kétféleképpen történhet a hétköznapi módon, és hát a szent évekkel eltelve. Én azt mondtam a híveknek, hogy mind a két szinten akarok velük találkozni.
És ez úgy megvalósulni látszik?
Hát én szerintem igen. Próbálok közvetve szólni a gyerekekhez, meg közvetlenül is, tehát kihívom őket. Bevezettem egy új módszert, ezt az interaktív dolgot, hogy kihívom a gyerekeket és kérdezem az evangélium kapcsán. Teljesen hétköznapi kérdéseket teszek fel nekik, amire tudnak válaszolni. A kérdéseket kötöm az evangéliumhoz természetesen, olyanokat kérdezek, amire fel tudom építeni. És akkor utána a gyerekek erre válaszolnak, és kapnak egy tábla csokoládét, és azután kezdem a prédikációt, és akkor már úgy felfigyelnek rá, hívek is most vajon ebben mi fog kisülni, amikor a gyerekeket úgy felvezettem egy-egy kérdéssel.
Tehát van külön gyermekmise is vasárnaponként?
Igen, a 9 órai diákmise az minden alkalommal így van, oda hívjuk az összes diákot. Az, ami időpontban megfelel a gyerekeknek még, a 7 órási mise az túl korai nekik, idáboda van egy-kettő gyerek a 7 órási misén is, de az ömer a 90-95%-a, ők a 9-es misére jönnek. Aztán a vasárnap esti misére is van egy-két diák, meg az előesti mise szombat este is van egy pár diák, de igazából amit kineveztünk diák misének a 9 órai vasárnap, az arra jönnek a diákok, ott van a hitoktató és összefogja a diákokat, ők olvasnak fel, minisztrálnak, vannak gyertyavívők, akik fölállnak az oltár körül. Tehát őket egy ilyen nagyobb létszám be tudjuk akkor vonni a szertartásba.
Gondolom ez ősztől lesz újra sokkal inkább élő ez a gyerekmise, diákmise.
Igen, most is van, hála Isten, hogy örülök neki, mert egyrészt az úrnapja volt, akkor voltak diákok szépen, aztán az elmúlt vasárnap is voltak még 90 minisztrások, persze ez kevesebb, mint ami szokott lenni. Majd a nyár után. Ugye az a nagy baj, hogy nem volt áldozás, meg bérmálás is a vírus miatt. Tehát ez úgy a részemről is visszafogta a személyes találkozást, mert a külön a áldozási, bérmálási előkészítőt azt magam szoktam tartani, és hát az egy személyes találkozás, és az hiányzott a diákokkal.
Ez őszre fog helyeződni, ez a két esemény?
Igen, a püspökor azt írta ki a körlevélben, amennyiben nem lesz vírus, akkor össze lesznek a bérmálások, de hát ez is bizonytalan még. Az áldozás mindenképpen áttettük őszre, tehát szeptember végén szeretném az első áldozást. Reméljük, hogy nem fogja gátolni a második a vírusnak.
Nagyon reméljük, hogy ez nem fog újra zavart okozni. Visszatérve az ünnepre, a Boldogságos Szűz Mária látogatásának ünnepére, mit üzenhet nekünk ez az esemény, hogy Mária meglátogatja Erzsébetet?
Ahogy mondtam az imént, a találkozással kapcsolatban történhet hétköznapi és a Szentlélek feleltelt módon. Ugye hétköznapi módon sokszor más gondolunk, mint amit mondunk. Nincs összhangba a szavunk és a cselekedetünk, mert emberi módon történik. Egy példát tudok rá mondani. Magyarországról egy faluból Németországba vándorolt ki 1956-ban két fiatal, akik igazából ott találtak egymásra. Mindketten orvosok lettek, majd összeházasodtak. A házasságból született három gyerek, kettő fiú és egy lány, és először csak a 70-es évek közepén mertek hazajönni Magyarországra. A gyermekeket kioktatták, hogy a határon nem szólhatnak egy szót sem, nehogy ebből baj legyen, mert nem tudták, hogy mi vár rájuk a határon, hiszen akkor még a vasfüggöny volt a határunkon. Németországban született gyermekek jó anyagi körülmények között voltak, és mindenféle előkelő cukorkát, csokoládét hoztak magukkal Magyarországra, amit itthon nem lehetett kapni, és a gyermek megkínálta a határőrt cukorkával, és hát a mosolygott ezt a határőrt, de hát fölfegyverkezett géppisztolya, elfogadta a cukorkát, mert a gyerek azt mondta neki, hogy most akkor megmutatod nekem a puskádat? Szülők majdnem elsüllyedtek az autóban, és mi lesz ebből, de hát igen, az emberi gondolkodásban ez az összhang nincsen meg. Az emberben ott van az eredeti bűn következtében a személyes bűnöknek a sorozata, és ez gátolja, hogy összhang legyen bennünk. Ettől kell megszabadulni a bűntől. Nisszai Szent Gergely püspöknek a Keresztény Tökéletesség című értekezéséből olvashatjuk a következő szakaszt. Egész életünkkel sugározzuk Krisztust. Három dologról lehet megismerni a keresztény embernek az életét, mondja, és ez meg is különbözteti más emberek életétől. Tudnélik a cselekedete, beszéde és a gondolkodása. Az említettek között az első a gondolkodása. Majd következik a beszéd, amely a lélekben megfogant és kialakult gondolatot a hangok segítségével feltárja. A gondolat és a beszéd azután következik a cselekedet, amely tettekben valósítja meg a gondolatot. Mint a kisgyermek, ugye, amikor megkínálta a cukorkával a határőrt. Következésképpen, ha bennünk az élet rendje szerint ezek létrejönnek, nagyon gondosan kell arra ügyelnünk, hogy minden szavunk és cselekedetünk és gondolatunk is annyira hozzá igazodjék azokhoz az isteni vonásokhoz, amelyek által Krisztusra lehet ráismerni, hogy már semmit se gondoljunk, semmit se mondjunk, semmit se cselekedjünk, ami az, ezekkel a vonásokkal ellentétben áll. Ezért kell eltenni a Szentlélekkel. A Szűz Mária látogatását megörökíti a mi templomunknak az oltárképe, és a képen látható mind a négy személy Szentlélekkel van eltelve. Ha felnézünk a képre, hogy hány szemét látunk, valójában csak kettőt, mert a festő ennyit örökített meg, Mária és Erzsébet szemét. A két szemünkkel fizikailag csak kettőt látunk, de a Szentírás alapján én mindig azt szoktam mondani, hogy négyet látok. Amikor meghalott a Erzsébet köszöntésedet, Erzsébet mondja Máriának, hogy felújongott szívem alatt a magzat. Ha megnézzük ezt a képet, hogy kik vannak ott, akiket fizikai szemmel nem láthatunk, ugye a magzati Jézus és a 6 hónappal idősebb, ugyancsak magzati keresztelő Szent János. A találkozásuk örömteli, nem hétköznapi, nem megszokásból, formaságból mondják azt, amit némely esetben mondják az emberek, mert a Szentlélekkel vannak eltelve, és titkot hordoznak magukban. Mária is, ugye Szüzen, és Erzsébet idős korban. És a magzata fogantás pillanatától ember élet. Ez a bizonyítéka, egy csodálatos szakasza a Szentírásnak, hogy ezt leírja, elénk tárja a Szentírás, hiszen ott szó szerint olvashatjuk benne, hogy az már a fogantás pillanatától ember élet. Ugyanez van az Ószövetségben a bábáknál is, amikor az istenfélők is nem ölik meg a magzatokat a Egyiptomban, a zsidó magzatokat, ezért Isten megáldja őket, halljuk a Szentírásban, az Ószövetségben. És hát ide hozok még egy gondolatot, hogy az ember élet a fogantás pillanatától kezdve az, Magyarországon több mint 6 millió abortuszt végeztek, nagyon sokan azt mondogatták, hogy hát nem is ember élet az, nem kell vele foglalkozni, egy fokhúzás jobban fájt, mint az abortusz.